Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Tíz óra. Hírek a Szent István Rádióban.
Márciusban rekordszámú 932 000 ország és vármegye bérletet, valamint napi jegyet váltottak az utasok, közölte a MÁV Volán csoport az MTI-vel. Emlékeztettek, hogy március 1-ével az elmúlt évtizedek legjelentősebb közösségi közlekedési tarifareformját hajtották végre az Építési és Közlekedési Minisztériummal közösen. A közlemény szerint tavaly ősz óta stabilan havi 500 000 körüli vármegye és országbérlet fogyott, de a korszerűsített tarifarendszer hatására márciusban 33%-kal nőtt a jegy- és bérletértékesítés februárhoz viszonyítva. Március és április első hét napjában 60-80 000-rel több vármegye és országbérlet fogyott, mint február első hetében, tették hozzá. A tarifarendszer első havi tapasztalatai alapján az utazási szokásukra is kihatnak az újdonságok, az Intercity-ket januárhoz képest 162 000-rel, februárhoz képest 152 000-rel többen választották márciusban.
Joe Biden időben közeli támadást ver Irán részéről Izrael ellen, az amerikai elnök erről újságírók előtt beszélt a Fehérházban. Úgy fogalmazott, hogy az offenzíva előbb, mint később fog bekövetkezni, de megjegyezte, hogy a titkos információkat nincs módjában megosztani. Hangsúlyozta azt is, hogy az Egyesült Államok elkötelezett Izrael védelme iránt. Kijelentette, Irán nem ér el sikert. Arra a kérdésre, hogy mit üzen Iránnak, az elnök annyit mondott, ne, amivel arra utalt, hogy ne lépjék meg, amit terveznek. Az amerikai védelmi minisztérium illetékesei korábban pénteken arról számoltak be, hogy az Egyesült Államok további katonai eszközöket irányította a közel-keleti régióban állomásozó egységeihez erősítésként. Alexander De Croo, belga szövetségi miniszterelnök megerősítette, hogy a belga igazságügyi hatóságok korrupciós vizsgálatot indítanak az Európai Parlamenten belül gyanított orosz beavatkozások ügyében. A kormányfő, aki a jelenleg soros uniós belga elnökség félidei eredményeiről tartott sajtótájékoztatót Brüsszelben, kijelentette, nem engedhetjük meg, hogy ez a fenyegetés jelen legyen közöttünk. Azt mondta, hogy Moszkva több európai parlamenti képviselőt is megkeresett és lefizetett azért, hogy az orosz propagandát népszerűsítse alig néhány hónappal a júniusi belga és európai parlamenti választások előtt. 47 csoportos csapást hajtott végre ukrán üzemanyag és energiaipari, valamint hadiipari létesítmények ellen az elmúlt hét folyamán az orosz hadsereg légi, tengeri és szárazföldi identitású precíziós fegyverekkel, valamint drónokkal, közölte pénteken az orosz védelmi minisztérium. A társa szerint a csapásokkal Moszkva Kijevnek az arra irányuló kísérleteire válaszolt, hogy kárt tegyen az orosz olaj, gáz és energiaágazati létesítményekben. Az orosz támadások kiterjedtek az ukrán különleges műveleti erők egységei és külföldi zsoldosok logisztikai bázisaira, valamint ideiglenes telepítési pontjaira. Az április 6 és 12 közötti időszakra vonatkozó Moszkvában kiadott hadi jelentés szerint az orosz hadsereg kedvezőbb állásokat foglalt el Kupjaszkban, Avgyijivka és Donyeszk környékén, valamint a Donyeszki régió déli részén. Eközben 95 ukrán ellentámadást vert vissza, a legtöbbet 65-öt Avgyijivkánál. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint az ukrán hadsereg a harci érintkezési vonal mentén az elmúlt hét folyamán mintegy 6700 katonát veszített. A héten a tájékoztatás szerint 21 ukrán katona adta meg magát. A brit külügyminisztérium által ismertetett közös intézkedés alapján a világ két legnagyobb fémpiaca, a londoni tőzsde és a származtatott árutőzsdei termékeket forgalmazó Chicago Mercantile Exchange nem fogadhat be új kontraktusokat Oroszországból származó alumíniumra, rézre és nikkelre. A londoni külügyi tájékoztatása szerint az energiahordozó Guten a fémek alkotják Oroszország legnagyobb értékű nyersanyag kiviteli termékcsoportját, jól lehet-e termékek exportja visszaesett az Ukrajna ellen indított háború kezdete óta. A minisztérium adatai szerint Oroszországnak 2022-ben 25 milliárd dollár, 23-ban 15 milliárd dollár bevétele származott a fém exportból. Nagy-Britanniában december óta törvény tiltja az orosz fémek, köztük az alumínium, a réz és a nikkel importját. Az amerikai kormány ezzel egy időben vámokat vetett ki különböző orosz fémpiaci áruk importjára. Végül az időjárásról. Ma fátyol és gomoly felhők zavarhatják meg időnként a napos időt, de csapadék nem várható. A nyugati, északnyugati szél több helyen megélénkül. Napközben 23 és 28 fok közé melegszik a levegő. Híreinket hallották.
Reklám. Az elveszíthetetlen öröm. A Miskolci Versbarátok Köre Alapítvány versmondó versenyt hirdet 10 és 20 év közötti fiataloknak. Az elődöntő 2024. május 24-én a Miskolci Tudomány és Technika Házában, a döntő és a gála 2024. szeptember 21-én az Ars Sacra Fesztivál keretében a Miskolci Városháza dísztermében lesz. Nevezni a versalap22@gmail.com e-mail címen 2024. május 12-ig lehet. További információ elérhető a Versbarátok Köre Facebook oldalán.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
16. tavaszköszöntő templomi hangverseny a Mezőtárkányi Katolikus Templomban. 2024. április 20-án 16 órakor minden érdeklődő szeretettel várnak a Hittel és Lélekkel című estre. Vendégművészek Kalapács József és Kalapács Ódor Szintia. Gitáron közreműködik Závoti Zoltán. A rendezvény ingyenes. Média támogató a Szent István Rádió.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá adószámát 18 57 87 26 kötőjel 2 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Idén is eljött az adó 1%-ának felajánlási ideje. Ha ön is hisz a személyes szeretet erejében, válassza a Katolikus Karitást. Segítségével életeket változtatunk meg, támogatást nyújtunk a rászorulóknak. Legyen részese ön is a változásnak. Adója 1%-ával támogassa a Karitást támogató alapítványt. Készült a Katolikus Karitást megbízásából.
társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Itt élünk. A vidék hangja a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett és a technikus Tompos Péter nevében is, Pap Péter a következő óra szerkesztője. Ma Tiszalökön és Hortobágyon készült riportjainkat hallhatják. Hortobágyon folytatjuk a pusztai állatpark bemutatását, előtte azonban Bodnár Mihállyal, a Tiszatáj közalapítvány titkárával beszélgetünk Tiszalökön, az alapítvány központjában.
Hát a tél nyomait takarítjuk, hogy ilyen enyhe csapadékos volt a tél, azért rendkívül bosszantó volt, hogy a szénahordás, takarmányozás, kezelések miatt időnként le kellett menni a szilárd burkolatú útról, és azok a nyomok meglátszottak nagyon, de a mostani szárazabb periódusban úgy sikerült rendet tenni a tanyába. A jellések azok nagyjából, a zöme már lezajlott, most következik a legeltetési szezonra való felkészítés, ami a gulyák kialakítását jelenti, tuberkulin próba, ami minden évben kötelező, és ha ezeken túl leszünk, akkor indul a szezon, a legelés.
Legelési szezon, de egyébként nálatok egész évben szezon van, nem? Most az ebben az évben ugye 366 napos szezonról van szó. A helyzet az változott, a gazdasági környezet, vagy ugyanolyan maradt, mint ezelőtt két évvel elkezdődött ez a fajta háborús viszony, Covid vége, stb.
Második évében vagyunk annak, hogy a agrárkörnyezet gazdálkodási támogatások, beleértve a ökológiai gazdálkodás támogatását is egy magasabb összeggel ketyeg, illetve a Natura 2000-es is, és ez ellensúlyozza a háború okozta keresett visszaesést mondjuk, mert amikor nagyon drága volt a takarmány, ez pont úgy jött össze, hogy drága volt a abrak takarmány is, illetve egy aszályos évben széna is kevés volt, tehát sokan felszámolták a állattartási tevékenységüket. Ebből az következik, hogy például tenyész állat irán nem volt akkor érdeklődés nálunk sem, de azt lehet mondani, hogy szűkös gazdálkodással, de talpon vagyunk és dolgozunk. Új gépet nem nagyon veszünk. Van befejezett beruházásunk, amit meg tudtunk oldani pályázati támogatásból és önerőből. Ez egy szénatároló, egy 700 négyzetméteres szénatároló, ami azt jelenti, hogy a téli takarmány egy jelentős részét az fedél alatt tudjuk tárolni, tehát az a fajta pocsékolás, ami az elázott válák külsejénél keletkezett, ahhoz képest most első osztályú takarmányt fogunk tudni adni a jószágoknak. Azért rossz, ha elázik a bála, és sűrűn elázik, bár ponyvázzuk is jelentős részét, akkor ott már beindul egy penészesedési folyamat akár, ami nem tesz jót a jószágok egészségének.
Ti elsősorban azért állatokat tartottok, de ezek az állatok arra vannak, hogy rendbe tartsák a legelőket, ne legyen elvadult, ne jöjjenek elő azok a fák, bokrok, amelyek tönkreteszik, és megváltozik, és akkor elindul a szukceszió, és akkor nem legelő lesz, hanem cserjés, erdős, bokros, bár az is jó valamire, csak hát azért az a gazdasági haszna semmi nincs, vagy legalábbis nem nagyon van, az élővilág pedig mássá válik, ugye? Ti környezetkezelést végeztek.
Több mint 20 évvel ezelőtt kezdtük ezt a ténykedést, akkor gyakorlatilag egy sok éve nem ápolt, nem gondozott területet vettünk birtokba, hiszen a termelőszövetkezetek által használt területeknél legelőször ezeket a mostoha termőhelyi körülmények között lévő szántókat, gyepeket hagyták fel, és beindult a szukcessziós folyamat, tehát ott, ahol most védett növények élőhelye található, 20 évvel ezelőtt gyakorlatilag gyalogakácos, vagy ahogy a helyiek hívják, ámorakácos, illetve reketyefűz bozott tengerek voltak. Első lépésben ezeket kellett, ahova nem odaillők, eltávolítani. A következő lépés volt a állatállomány kialakítása, és a mostani folyamatos feladat viszont az, hogy a kaszálással biztosítjuk az állatállomány számára téli takarmányt, de a kaszálással egyrészt akadályozzuk ezeknek a termőhelyi idegen fásztárú növényeknek, cserjéknek, de akár még itt a fehér nyarat is, ami képes iszonyat gyorsan szaporodni és terjedni, tartjuk kordába azért, hogy a gyep alkotófajok és a gyep alkotófajok között található védett növények, itt kettőt mondok csak hirtelen példát, de most már mondok hármat, mert ami most lesz aktuális, egy-két héten belül az agálkosbor, ami a kicsit szárazabb helyeket szereti, aztán májusban jönni fog a pompáskosbor, és ősszel pedig a rétiőszirós, a kornistán is, egyből ötöt mondtam, kettő helyet. Tehát ezek a növények, ezek úgy tudtak újra erős állománnyal megjelenni, hogy gyakorlatilag a szukcesszióban visszább szorítottuk ezt a becserjésedést, aminek a vége erdő lett volna, és ezt tudjuk fenntartani a legeltetéssel, hiszen a legelő állat is eltávolítja azt a felesleges növényzetet, ami a megújulást esetleg akadályozná, ahogy a pásztorok mondják, az avarosodást, tehát a fű lekerül a területről, és a kaszálással, illetve a legeltetéssel pedig a nem kívánatos pásztárok terjedését, visszajövetelét tudjuk megakadályozni. A cél az, hogy egy olyan optimális, a természetvédelmi értékek számára optimális állapotot tartsunk folyamatosan fent, ami lehetővé teszi, hogy a legtöbb természeti érték legyen jelen a területen. Ez egy folyamatos alkalmazkodás kíván, mert mondjuk tavaly az aszályba, és akkor mondok még egy védett növényfajta, ami számunkra is hihetetlen volt, sok százezer tő kisfészkű aszat jelent meg, amihez az kellett, hogy először volt egy vízbő időszak, utána pedig egy igen meleg aszályos nyár. Idén pedig majd meglátjuk, hogy mi lesz, mert idén itt a Tisza többszöri áradása, ami a Sajót is visszaduzzasztotta, illetve a Takta vizét is magas szinten tartotta, azt eredményezte, hogy ebbe a belvízöblözetbe, ami a Inérháti belvízöblözet, ami gazdálkodunk, itt igen magas a belvíz. Ma éppen azon dolgoztunk, hogy tudnánk azt a minimális mennyiségű takarmányt elvetni, és a szelves trágyát kiszórni, ami a folyamatos téli takarmányozásához szükséges a jószágállománynak, mert nálunk még mindig nagyok a belvizek, ami a szántóvető ember számára most nem öröm, aztán ha a talajvízszint megfelelő magasságban stabilizálódik, akkor örömmel a termés jó lesz. A gyepgazdálkodásnál meg majd meglátjuk, hogy mennyibe befolyásolja ez a gyep hozamát, illetve a faj összetételt, mennyire megy el a savanyú füvek irányába a kaszáró legelő.
Szóval akkor nektek van vizetek. Nem régen, egy jó hónapja voltam Közép-Tisza vidéken. Balogh Péter mondta, hogy nincs. Egyszerűen a talajvízszint is csökkent, és mellette pedig belvizes terület sincs, hiszen még fel sem jött addig. Ott a csapadék mennyiség sokkal kevesebb volt, mint amennyi kellene. Gondolom, itt se volt olyan túl sok, csak a Tisza hozta. Nem ez van?
Nem, egy példaértékű projekt működik itt. az biztos, hogy az SOP 97, tehát egy FAR program, és 97-es a dátuma, de szerintem 99-2000 körül fejeződött be. Ennek keretében a Tisza Tájközalapítvány, önkormányzatok és a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság fogott össze egy komplex program, amiben volt turisztika, volt élőhely fejlesztés, élőhely rehabilitáció. Ennek keretében történt beavatkozás, ami azt jelentette, hogy a legnagyobb belvíz elvezető csatornán, az Inérháti főcsatornán kettő darab vízvisszatartó műtárgy került megépítésre. Ez azt eredményezte, hogy lehetővé vált a belvíz egy jelentős részének a visszatartása, ezzel a talajvízszint megemelése, és talán emiatt is van az, hogy itt a fászáru növényzet is sokkal erőteljesebben növekszik, hiszen a gyökere az a vízbe, a feje meg a fénybe van, és ezt imádja bármelyik cserje vagy fa. Tehát nálunk emiatt magas most is a belvízszint, mivel ezek a zsilipek, ezek vagy vízvisszatartó műtárgyak, mert nem egyszerű zsilipnek mondható. Ezek tudják a funkciójukat, és a másik dolog, ami miatt nálunk elég sok a víz, az már a természetes körülmények miatt van, hogy gyakorlatilag a Inérháti belvízöblözetet, ahol gazdálkodunk, azt a Tisza, a Sajó, a Holtisza és a Takta teljesen körbe fogja, ezért hívják a ilyen karikatöltésközinek, ők nem belvízöblözetről beszélnek, és gyakorlatilag ami ez a régi Tisza, az nem itt folyt, hanem az új Tiszamederbe. A régi Tiszamederbe most a Takta folyik, illetve Takta és részben a Sajó, igen. De úgy van, mert a Sajó község alatt tömlött bele a Tiszába, tehát gyakorlatilag az új meder, ahol kialakult, és a gát az övzáton sorokat vágott ketté, és amikor a Tiszának magas a vízállása, az övzáton a közötti mélyedésben lévő homokos altalaj az megvezeti a vizet, tehát itt a belvizek, sőt a Sajóhernát holdalékkúpon, egy hatalmas sorrelkúpon van a terület, akkor a víznyomás felnyomja itt a vizet. Egyébként ennek a területnek ez volt a szerencséje is, hogy itt kezdték meg 1846-ban a Tisza szabályozást, amikor még például a gyalogakász nem volt jelen, és attól kezdve egész 2010-ig ide nem jött be direkt be árvíz. Jött be víz, vízbe bőterület volt mindig, de emiatt, hogy akár a Sajó áradt, akár a Tisza, ezeken az övzátonyokon keresztül kommunikált a belső rész, tehát a belvízöblözet, a karikatöltés között kommunikált a folyókkal, és megemelkedett a vízszint, de nagyon jó szűrt vizet kapott, tehát itt nem jött román gumipapucs vagy ukrán petpalack, hanem ide egy szűrt víz jutott egy természetes szűrőn keresztül, ez mindig követte, és erre fejeltek rá ezek a műtárgyak, ami egyértelműen mutatja azt, hogy a talajvízszintet, ami korábban akár több métert ingadozott, sikerül stabilizálni.
Akkor szerencsésebb terület ez a rész, mint a Hortobágy maga, mert hát ugye ott is van víz, akkor, amikor van víz egyébként is, csak nem kap áradásból vizet, hanem csak a belvíz, meg a csapadékvíz, amit kapja, de a többi terület, ahol nincs, ott szikesedés történt. Már azt hiszem, hogy ezt mindenki tudja, hogy a Hortobágy szikes pusztává vált, de itt akkor nem lesz szikes puszta, itt van víz, mert a víz az élet.
Hát az alapítvány területein nincsen szikes puszta, egyébként a Tiszadobi község határhoz tartozó részein a tájvédelmi körzetnek ott vannak szikesek, patkásodó szikesek, tehát ez sok tényezőtől függ. Mi esetünkben visszatérve az előző gondolatra, tehát egyrészről emiatt volt bővebb a vízellátása, hogy viszonylag közel fekszik, és a folyók által közel fogott, tehát gyakorlatilag a folyók vízszint emelkedése az közvetlenül hatott rá. A másik pedig, hogy azzal még nem volt kiküszöbölve a talajvízszintnek a nagyfokú ingadozása, tehát ez a szűrő hatás, ez nagyon jó, amikor befelé jön a víz, de amikor leapadtak a folyók, akkor viszont ellenkező irányba indult meg, egy nyár közepéig végéig nem tartottak ki ezek a vizek, amik a övzátonyok között megjelentek a mélyedésekbe, és ezt az ingadozás sikerült csökkenteni, ezt a talajvízszinti ingadozást a vízvisszatartó műtárgyakkal. És azért mondta, hogy példaértékű, mert gyakorlatilag most látom azt, hogy kormányzati szinten is beindult az a gondolkozás és kommunikáció, hogy ezt kell csinálni. Tehát ezek a csatornák, amik a belvizek elvezetésére szolgálnak, nagyon sok helyen régi folyómedekbe, vagy mindenképpen alacsonyabb pontjain lettek vezetve, hogy kevesebb földmunkát kelljen végezni egy-egy területnek. Tehát ezek nem csak arra alkalmasak, hogy nagyon gyorsan elvezessék a vizet, hanem arra is alkalmasak, hogy megfelelő szinten, tehát a belvizek visszatartásával a talaj feltöltődéséhez, a talajvízszint stabilizálásához hozzájárulhassanak. Éppen most olvasgattam egy munkaanyagot az agrárkörnyezetgazdálkodási program új ciklusáról, a tervezéskor, és nagy örömmel láttam, hogy most már ott is megjelent egy olyan gondolat, ami szerintem nagyon előremutató, mert eddig az volt a álláspont, hogy abban az esetben egy területet nem hasznosítanak, tehát nincs kaszálva, nincs legeltetve, mert éppen belvíz, időszakos belvíz van rajta, az nem támogatható. Na most ettől kezdve, illetve az a szellemiség is meghonosodott most már, hogy ahol volt néhány fa, ott is nagyon hamar rámondták, hogy nem támogatható, vagy egy mesdje, egy fasor, ami a tájnak fontos része, a madaraknak, egyéb állatoknak is egy fontos búvóhely, megpihenőhely. Na most úgy tűnik, hogy az új rendszerbe, legalábbis eddigi beterjesztendő javaslatban az áll, hogy az időszakosan belvízzel bojtott gyepterületek esetében azokat nem kell és nem szabad kivenni a támogatható területből, hanem az maradjon benne. Én ezt azért tartom nagyon jó dolognak, mert így mik maradtak meg gyepnek? A hátakat, a rösszhátakat, a hátasabb részeket mindenütt, ha gyep is volt korábban, felszántották, azokat a területeket tartották meg gyepnek, ahol nem lehetett nagy biztonsággal gazdálkodni. Ez sem mindenütt igaz, mert vannak a légi fotóim, ahol a légi folyómedek a szántók